Kegyelem legyen nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy heti előkészítünk első estén a 223. dicséretünket énekeljük. Énekeljük azt végig, mind a 6 versével. A 223. dicséretünk így kezdődik. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.
Thank you.
Mindvégig a helyünkön maradva hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el és imádkozzunk. Drága megváltónk, Krisztus Jézusunk, dicsőítünk és imádunk téged azért, mert általad lehetségessé lett az, ami egyébként soha elő nem fordulhatott volna, hogy a bűnös ember, mi a te szent színed elé járulhassunk. Úrunk, az Ószövetség világában, ha a bűnös ember túl közel merészkedett a szent Istenhez, te ítéleted halálra sújtotta, mert a szent Isten közösséget nem vállalhat semmivel és senkivel, ami tisztátalan és bűnös. Köszönjük, Urunk, hogy bár tudjuk magunkról, hogy igaz, hogy én nagy bűnös ember vagyok, most mégis megállhatunk a te szent színed előtt, mint életünk egyetlen vigasztalója, támasza előtt, mert Jézus Krisztus Golgotai keresztje óta a bűnös embernek van útja hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy reménységgel lehetünk itt, hogy szívünket, lelkünket megbátorítod, megvigasztalod. Nyomorúságainkból, bűneink vétke alól felszabadítod, és megörvendezteted a bűnbocsánat örömével. Urunk, valóban egy szót, egy tőled jövő mondatot kérünk. Ma este így hadd szólaljon meg a te igéd közöttünk, amely nekünk szól, amely bennünk teremt életet, amely minket bűnbánatra juttat, hogy aztán megutálva és elhagyva a bűnt, tudjunk boldog szívvel téged szolgálni. Urunk, szeretnénk lélekben valóban elcsöndesedni, és így készülni a nagy hét, nagy péntek és húsvét csodálatos, megrendítő és mégis felemelő ünnepeire. Urunk, add, hogy lélekben megalázkodva, a saruinkat levetve odaborulhassunk eléd, hogy ismét megfejthess valamit nekünk önmagadból, a nagy hét, a húsvét titkából. Jézus Krisztus nevében kérünk, Istenünk, hallgass meg bennünket, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. A Lukács evangélium a 24. fejezetéből olvasom a 26. és 27. verseket, ahol Jézus Krisztus a következőket mondja. Avagy nem ezeket kelletté szenvednie a Krisztusnak, és úgy mennie be az ő dicsőségébe. És elkezdvén Mózestől és minden prófétáktól fogva, magyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megirattak. Nagyheti sorozatunk első napján, első estéjén nem a jól ismert nagyheti esemény sor, a passió történet valamelyik epizódját szeretném elétek hozni, hanem a felolvasott ige és egyéb majd menet közben idézett igék alapján egyrészt először arról szeretnék beszélni, hogy miért volt szükséges egyáltalán a nagy hét, a passió, Krisztus kereszthalála és feltámadása. Miért kellett így mondani Jézusnak, hogy avagy nem tudjátok-e, hogy ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak? Miért volt szükséges hát a szenvedésre, a kereszthalálra, mindarra a borzalomra, amit Jézus nagy héten végigélt és elvállalt? Miért volt erre szükség? Először erről szeretnék beszélni, majd másodszor igei példákkal szeretném bizonyítani, hogy hogyan készítette Isten elő az üdvtörténet folyamán a nagy hét eseményeit. Alapigényben, amit felolvastam, Jézus Krisztus már a kereszthalál és feltámadás után az eseményekre visszatekintve magyarázza el két tanítványának mindazt, amik történtek. A legcsodálatosabb igehirdetés, ami valaha elhangzott, a keresztről, a feltámadásról, az akkor ott az Emmausi úton történt meg, hiszen a legtökéletesebben, egyedül tökéletesen az Úr Jézus beszélhetett arról, ami nagypénteken és húsvétkor történt. A leghitelesebb személy mondja el, hogy mi történt ezekben a napokban, és mindez miért kellett, hogy megtörténjen. Azért a leghitelesebb Jézus, mert egyrészt ő, mint örök Isten eltervezője volt ennek az eseménysornak, másrészt pedig végrehajtója is. Annak, amit egy szóval így lehetne összefoglalni, hogy a megváltás. A megváltás érdekében kellett Krisztusnak mindazt elszenvednie, amit úgy ismerünk, hogy a passió. A megváltás pedig azt jelenti, hogy a legtöbbőtök számára újdonságot nem mondok, mégis hadd ismételjem át, hogy Isten eredeti, tökéletes, szép teremtési rendjéből az ember is, és vele együtt az egész világ mindenség is kiesett. És egy nyomorúságos, ítéletes, áldatlan állapotba jutottunk. Hogy milyen volt az eredeti állapot, azt egy dicséretünk így fogalmazza meg a 209. hogy tökéletes volt minden tekintetben, mind, amit Uram teremtél, teremtettél kezdetben. Az eredeti állapot ez volt, tökéletes volt. Az ember is, a világ is, az Isten-ember kapcsolat is, az ember-ember kapcsolat is, az ember-természet kapcsolat is tökéletes volt. Ebből a csodálatos, eredeti, ős állapotból, a tökéletesség állapotából esett ki az ember, és vele együtt a világ mindenség is. Mi el se tudjuk már képzelni, hogy milyen csodálatos lehetett ez eredeti állapot. El se tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az, amikor az ember életében egyáltalán nincs jelen például a bűn. Nem mérgezi a lelkemet, a kapcsolataimat, áttételeken keresztül a testemet sem, zavartalan, tökéletes kapcsolat Istennel, el se tudjuk ezt képzelni. Nem volt jelen a halál, sem abban az értelemben, hogy Isten és ember kapcsolata megszakadt, ez a lelki halál, nem volt ilyen. Nem volt a testi halál révén fájdalom, szenvedés. A tökéletes állapotot mi elképzelni sem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy ebből kiestünk. És ennek a kiesettségnek a nyomorúságait szenvedjük mind a mai napig. Mert kiestünk a tökéletesség állapotából, ezért kellett valaki, aki ebből kivált bennünket, kiszabadít bennünket, megvált ebből bennünket. Hogy ez a kiszabadítás, ez a kiváltás, ez a megváltás megtörténhessen. Ezért kellett Krisztusnak mindazt elszenvednie, amit úgy hívunk, hogy passió. Tegnap eszembe jutott, amíg készültem, sok évvel ezelőtti történet, amikor Kölkeden voltam, ilyen 12-13-14 éves fiatalok között, akik konfirmációi előkészület egyében nyáron együtt töltöttek egy hetet ott azon a konferencia telepen. Az egyik délután óriási nagy riadalom támadt a táborban, és rohantak oda hozzánk vezetőkhöz a fiatalok, hogy tessenek, hogy nagy baj történt. Hát el se tudtuk képzelni, hogy mi történt, illetve rögtön megképzelt előttünk, hogy valaki összetörte magát, vagy szóval ilyenre gondoltunk, de hát hál' Istennek nem ez volt a baj, hanem az történt, hogy a konferencia telep házának az eresze alá befészkelt egy kis madárpár, és még repülni nem tudó fióka valahogy kiesett a fészekből. És túlélte ezt a jó néhány méteres zuhanást, ott vergődött a földön, és ezt észrevették a gyerekek. És rögtön beindult a kamasz fantázia, hogy hogyan kéne megmenteni ezt a kis fészkéből kiesett fiókát. És hát ehhez hívtak aztán bennünket segítségül, és csak akkor nyugodtak meg a kedélyek, amikor az egyik fiú, egy vezető egy létrát kerítve visszatette a fészekbe a kis fiókát. Hát aznap este nem volt nehéz dolgom evangelizáció címén, mert csak el kellett mondanom, hogy emlékeztek délután mi történt. Olyanok lettünk, mi emberek, mint az a madár fiók, aki kiesett a fészekből. Pusztulásra ítélt, magán segíteni nem tudó fióka, illetve emberek vagyunk mi is. Pont olyanok, mint ez a madárfióka. Kiesni ki tudott a fészekből, mi is ki tudtunk esni az Isten fészkéből. De visszajutni már sem ő, sem mi nem tudunk. Nem tudunk önmagunkon segíteni. Nincs önmegváltás. De hogy az anyamadár sem tudott segíteni a fiókáján, csak riadtan ott körzött körbe-körbe, de segíteni nem tudott a szerencsétlenül járt fiókáján, így nem tudunk egymáson sem segíteni. Nem tudlak megszabadítani a kísértésedből. Nem tudlak hitre juttatni. Se én téged, se te engem. Magunkon sem tudunk segíteni, egymáson sem tudunk segíteni. És ahogy a fiókánál hatalmasabb valaki kellett, egy ember, hogy kiváltsa a nyomorúságos, halálra ítélt helyzetéből, hogy nekünk, embereknek is egy nálunk hatalmasabb segítő, megváltó kellett. Az Isten maga. A megváltás, a nyomorúságos állapotunkból való kiszabadítás Jézust igényelte. A valóságos embert, aki egyúttal valóságos Isten, nálunk hatalmasabb, ő tudott rajtunk segíteni. Ezért kellett neki elszenvedni mindazt, amit úgy ismerünk, hogy passió. A megváltásunk tette kikerülhetetlenül szükségessé, hogy Jézus végig menjen a nagy hét eseményein. Ezt Isten hogyan készítette elő, néhány Biblia igét hozok a teljesség igénye nélkül. A legelső, amit itt meg kell említenünk, rögtön a bűneset után felhangzik egy csodálatos ígéret, jól ismeritek ezt is, amit úgy mondunk, hogy az ős evangélium. Mózes első könyve 3. részében azt mondja Isten a csábítónak, a kísértőnek, a kígyónak, hogy én ellenségeskedést szerzek közted, meg az asszony magva között. És az asszony magva majd a fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod. Alig, hogy megtörténik a bűneset, hogy kiestünk abból a csodálatos, tökéletes állapotunkból, Isten ígérete felhangzik, és egész előre mutat a Golgotáig, Krisztusig. Mert nem más az asszony magva, aki a kígyó fejére tudott taposni, mint Krisztus, ott a Golgotai kereszten. És bizony belemart az asszony magvának, a valóságos ember Krisztusnak a sarkába, az életébe a kígyó. Mert Jézus belehalt abba, hogy legyőzhesse a mi ellenségünket. Mindazt, amit eddig elmondtam, összefoglalja csodálatos módon a Heidelbergi K.T. 16.-17. kérdés felelete. Most nem szó szerint, csak tartalma szerint idéz, amikor azt kérdezi a K.T., hogy miért kellett valóságos embernek is lennie a megváltónak. És azt mondja válaszként az ige alapján, azért, mert Isten igazsága azt kívánta meg, hogy ugyanaz az ember tegyen eleget a bűnért, aki a bűnt elkövette. Egy ember, mi emberek követtük el és követjük el a bűnt. Ezért egy valóságos, igaz, bűntelen embernek kellett szenvednie a bűnbüntetését. Ezért lett Jézus valóságos, igaz emberré, hogy a helyünkre állhasson. Az ember bűne helyett az ember Krisztus szenvedett és halt meg. Ugyanakkor azt is megkérdezi a K.T., hogy mindezeken túl miért kellett valóságos Istennek is lennie Krisztusnak. Azt mondja, azért, mert ember nem lett volna képes elhordozni az Isten ítéletének a súlyát. Jézus, mint Isten, volt képes egyedül magára venni az Isten haragját, és elhordozni a bűn súlyát, ítéletét. Sőt, így mondja, ő, mint örök Isten, volt képes arra, hogy az életet nekünk visszaszerezze, és visszaadja. Emlékeztek, hogy az anyamadár nem tudott segíteni a fiókáján. Pusztán egy ember nem tud segíteni a másik emberen. Jézus, mint valóságos Isten tudott megoldást szerezni. Nekünk az életet megszerezni és visszaadni. Jézus Krisztusnak erre az áldozatára mutat előre az egész ószövetségi áldozati rendszer. Anélkül, hogy részleteibe belemennék, itt elég arra hivatkoznom, ismeritek jól, hogy az ószövetségnek nagyon pontosan kidolgozott áldozati rendszere volt. Bárányok, bakok, galambok, életét, vérét kellett áldozni azért, hogy Isten és az ember kapcsolata rendeződhessék, hogy az ember megtisztulhasson. Ez az áldozati rendszer, és amikor ezt valaki átélt, hogy oda vittem egy bárányt, vagy egy galambot, és hát a szemem láttára a pap leölte, és a vérét kifolyatta, azért ez döbbenetesen újra meg újra belevéste a bűnös ember lelkébe azt, hogy a bűn nem maradhat büntetés nélkül. És belevést azt is a lelkébe, hogy egy az én bűnömben teljesen ártatlan, mondjuk bárány fizetett az életével, hogy nekem ne kelljen elpusztulnom. Ezért megdöbbentő lehetett látni, hogy kiszenved ott a szemem láttára egy ártatlan bárány. Helyettem szenvedett ki. Helyettem hullott ki a vére. Így mondja Isten a Mózes 3. könyve 17. részében, a vért az oltára adtam, hogy engesztelésül legyen az értetek, mert a vér szerez engesztelést. Az ószövetségi áldozó minden alkalommal szembesült ezzel a félelmetes, ítéletes, ugyanakkor mégis kegyelmes igazsággal, hogy az ártatlan vér szerzett helyette neki engesztelést. A zsidókhoz írt levél 9. része részben erre az áldozati rendszerre, részben az egyetlen áldozatra, akire minden ószövetségi áldozat előre mutatott, Krisztusra nézve, így van, vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. És mindezt most végig gondolva, idézem nektek azt, amit Jézus mond önmagáról az utolsó vacsorán, fölemelve a kelyhet, és azt mondja, ez a vér, az én vérem, kiontatik sokakért a bűnök bocsánatára. Jézus ezt előbb elmondta, majd pár óra múlva a vérét ontja, hogy legyen bűnbocsánat. Mindannyiunknak. Minden áldozati bárány, amely levágatott, amelynek a vére az oltára került, előre mutatott Isten egyetlen igaz áldozati bárányára, akiről így vallott keresztelő János, íme Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit. János evangélium a csodálatos időrendje szerint Jézus éppen akkor hal meg a Golgotai kereszten, amikor bent a városban, a templomban a papok elkezdték leölni az áldozati bárányokat. Azt mondja ezzel a csodálatos, finom megjelöléssel, időpont megjelöléssel János, hogy látjátok, az Isten igaz áldozati báránya, a Krisztus, akire előre mutatott minden páska bárány, az igaz, egyetlen páska bárány, Krisztus, a kereszten a vérét adta, mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. De Krisztus vére menedék minden bűnét bánó bűnösnek. És hadd idézek még két igét. Az egyik egy hosszabb szakasz, annak csak bizonyos pontjait idézem, de ha valakinek van ma este még ideje, ereje, kedve, keresse meg az Ézsaiás könyve 53. fejezetét, és olvassa végig. Krisztus kereszthalála előtt több mint 700 esztendővel, csodálatos pontossággal látta Isten prófétája, hogy mi történik majd nagypénteken. Sehol az Ószövetségben olyan világosan nem mutat senki Krisztusra, mint Ézsaiás a könyve 53. fejezetében. Egy-egy mondatot idézek ebből az 53. fejezetből, és miközben hallgatod, gondolj mindig a nagypénteki, a nagyheti Krisztusra. Azt mondja az 5. versben, megsebesítetett bűneinkért, megrontatott vétkeinkért. Ugye mennyire Krisztusra illik? Azt mondja, békességünk büntetése, ő rajta van. Hogy mi megbékélhessünk az Istennel. Hogy itt bennünk is békesség legyen, helyreálljon a rend, a harmónia. Annak rettenetes büntetése bizony Krisztuson volt. Ott a Golgotai kereszten. Vagy a 7. vers, kínosztatott pedig alázatos volt. Emlékezz a Krisztusra, aki milyen alázattal tűri el, hogy véresre verik a hátát, hogy leköpik, hogy kigúnyolják, hogy emberi méltóságában is megalázzák. Kínosztatott pedig alázatos volt. Olyan mondja a 7. vers, mint a bárány, amely vitetik a mészárszékre. Vagy a 12. vers, a bűnösök közé számláltatott. Ugye emlékszünk, hogy két cégéres, köztörvényes bűnözővel együtt feszítik meg Krisztust. És nem véletlen, hogy a középső keresztre feszítik őt. Hát oda feszítették mindig a legnagyobb bűnöst. Krisztus előtt 700 évvel Isten prófétája látja, hogy a tökéletes, a szent, az igaz a bűnösök közé számláltatik. És a legnagyobb bűnösnek járó helyre feszítik. Bár akik ezt megtették, nem ilyen indítatásból tették, amit tettek, de abban az értelemben igaz lett, amit cselekedtek. Hogy az ártatlan, tökéletes Krisztuson a világ minden bűne egyszer csak, mint ítélet, rároskadt, rászakadt. Bizonyos értelemben igaz, hogy bár soha nem követte Jézus egyetlen bűnt se, mégis a legnagyobb bűnös akkor ott ő lett, amikor magára vette a világ minden bűnét, és elhordozta annak ítéletét. Sokak bűnét hordozta, mondja Ézsaiás 53. rész 12. verse. Ennyire igaz. És még egyet említek, azt mondja, a bűnösökért imádkozott. Ugye emlékeztek a kereszten? Uram, bocsáss meg nékik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ugye nem lehet nem ráismerni az Ézsaiás 53 alapján a nagyheti Krisztusra, a mi megváltónkra. Isten évszázadokon, évezredeken át készítette elő a megváltást, a mi szabadításunkat. Igen, mert a nagy hét minden eseménye Isten csodálatos menetrendje, mentő terve szerint alakult. Sokfajta erő, törekvés, szándék határozta meg a nagy hét, nagypéntek, húsvét eseményeit. Voltak olyanok emberek, akik Krisztus iránti ellenséges indulattal tették, amit tettek, fogalmuk se volt, hogy ezáltal az Isten megváltó tervét hajtják végre. A sátán tomboló gonoszsága sem tudta ezt a tervet megakadályozni, sőt, akarata ellenére segítette. Mert nagy héten semmi nem véletlenül történik, minden Isten menetrendje szerint alakul, hogy legyen megváltása az embernek, az emberiségnek, a világnak. Ilyen hatalmas a mi Urunk. Egyszer egy lelkipásztor megszámolta, hogy csak nagypénteken több mint 30 ószövetségi profécia teljesedett be. Több mint 30. Mert itt minden úgy történt, ahogy Isten előre végig gondolta, kijelentette. Itt a dolgok legmélyén nem az emberi gonoszság, nem a sátáni pusztítási vágy hatott és döntött, hanem mindezeken túl az Isten megváltó terve, akarata valósult meg. Ilyen hatalmas a mi Urunk, és ilyen csodálatos, szeretettel szeret minket. És még egy rövid idézet, hogy a feltámadás örömhíréig is eljussunk röviden, az sem véletlenül került a nagypénteki esemény után. Dávid közel 1000 évvel Krisztus előtt megértette Péter apostol szavai szerint, mint Isten prófétája, megértette, hogy Isten nem engedi, hogy az ő szentje rothadást lásson. 16. Zsoltár, 10. verse. Így mondta Dávid, nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. És Krisztus teste nem rothadott meg a sírban, mert a szent nem láthatott rothadást. Az apostolok cselekedetei 2. részében beszél erről Péter, visszanézve a dávidi proféciára, meg Krisztus feltámadására, elmondja, hogy Dávid, mint prófét, ezt előre látta, által az Isten kijelentette, hogy Krisztus nem marad a halálban, és a teste nem lát rothadást. Tudom, hogy messze nem olyan csodálatosan, és messze nem olyan tökéletesen, mint az Emmausi úton maga Krisztus. Nem mondhattam úgy el, hogy Isten hogyan készített elő a megváltást. Csak töredékes, gyarló, nyomorult emberi eszközként mondhattam el valamit a megváltás titkaiból. Bárcsak ez is elég lett volna ahhoz, hogy a lelkünk belegyönyörködhessen Isten megváltó szeretetébe. Hogy újra egyfelől a porig hajolva megalázkodjon, másfelől nagyon boldog legyen a lelkünk, hogy Jézus mindezt értem, értünk, helyettem és helyettünk elszenvedte. Egy híres képtár, csodálatos a Golgotát, a golgotai Krisztust ábrázoló festményt őrzött, mint féltett kincset. És volt ott egy alkalmazott, aki csoportok százait, emberek 10000-eit kísérte végig a képtáron. És amikor ahhoz a teremhez ért a csoportokkal, amelyben ez a Krisztust és a Golgotát ábrázoló festmény volt, akkor miért beléptek a terembe, egyrészt levette az egyenruhához tartozó sapkáját, most ezt megvárta, míg mindenki elcsöndesedik, és aztán némán bevezette az embereket a kép elé. Nem mondott semmit, csak fejét meghajtotta, és rámutatott a Golgota Krisztusára. Ennyit szerettem volna ma este én is. Magam is fejet hajtva, az Ószövetség, az Új Szövetség egy-egy igéjét segítségül hívva Krisztusra mutatni, ami megváltónkra. Hogy az ő szeretetében újra elrejtőzzön, megerősödjön, megtisztuljon a lelkünk. Hogy van bűnbocsánat. Hogy nem kell roskadozó, kínlódó lélekkel élni. Hogy van reményünk. magunk és mások számára. Mert Krisztus legyőzte a bűnt, a halált, a sátánt. Van megújulás, van megtisztulás. Van mennyei erő ahhoz, hogy új emberként a Krisztus útján menjünk. A nagy hét valahol mindig nagyon szomorú. De nagy baj, ha megmaradunk a szomorúság lelki állapotában. Innen el kell jutni az örömig. Addig az örömig, hogy van megváltónk. Nekem is, neked is, mindnyájunknak. Isten adja, hogy lélekben ma este is, a hét többi napján is, nagy pénteken, húsvétkor is eljussunk Krisztusig. És benne örvendező, megújult életű tanítványok legyünk. Hajtsuk meg a fejünket, csöndesedjünk el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, Urunk, hogy mindazt vállaltad, ami neked rettenetesen keserves út volt. Nekünk viszont az élet, a szabadság, a kiteljesedés, az örök öröm útja. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagytad prédaként, nyomorult, kiszolgáltatott rabként ezt a világot és az embert az ördög markában. Köszönjük, Urunk, hogy örök istenségedet megőrizve, valóságos, igaz emberré élettél, a keresztre mentél, a halálon átmentél, és ma lelked által itt vagy, hogy a szívünket egyé forrazd önmagaddal, hogy benned legyen új és megújuló életünk. Köszönjük, Urunk, azt a mélységes szeretetet, amely vezérelt téged, és amely szeretetben nekünk is, és mindenkor helyünk van. Urunk, szeretnénk odaborulni eléd, imádni, dicsőíteni téged. Megutálni és elhagyni a bűnt, amely talán játékszerre is lett már, csábító vonzerő mindenkor, amiért annyi mindent feláldozunk. De most szeretnénk, Urunk, elhagyni, mert látjuk, hogy te neked milyen iszonyatos árat kellett fizetni minden egyes bűnünkért. Urunk, szeretnénk benned felszabadulni, megtisztulni, békességre jutni. Urunk, kérünk téged, hogy adj nekünk naponta az ünnepre való készülés jegyében olyan csöndeket, ahol egészen közel juthatunk hozzád, és egyre mélyebben megérthetünk téged. Áldj meg így bennünket, Urunk, sokfajta feladatunk, feszültségünk, tennivalónk között. Urunk, imádkozunk családjaink, gyülekezetünk betegeiért, azokért, akik távolra szakadtak tőled, akik kísértéseik, bűneik fogságában vergődnek, akinek a szíve érzéketlen és kemény lett. Urunk, hadd találjanak vissza hozzád. Áld meg, Urunk, egész gyülekezetünk közösségét. Készíts bennünket az úri szent vacsora csodálatos ajándékára. És végül, Urunk, felemeljük szavunkat népünkért. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk. Minél többen hadd találjanak vissza hozzád. Ezáltal hadd legyen az élet minden területén tisztulás, rendeződés, megújulás. Köszönjük, Urunk, hogy Krisztus érdeméért meghallgattad a mi imádságunkat. Légy ezért áldott. Annak a nevében kérjük ezt, aki így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. a mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Hirdetem a holnap estét, 6 órai kezdettel folytatódik nagyheti bűnbánati előkészítőnk. Szeretettel várunk mindnyájatokat, és kérünk, hogy hívogassatok másokat is. Hirdetem az adakozás lehetőségét tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Záró énekünk a 458. dicséretünk. Énekeljük végig mind a 4 versével. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál. Thank you.